Következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Derűre is derű. Karel Csapek novelláinak rádióváltozatai. És Júlia.
Pár évszázaddal ezelőtt történt, hogy Oliver Mandeville, fiatal angol nemes, aki Olaszországban volt tanulmányúton, Firenzében arról értesült, hogy atya, Sir William, elköltözött az élők világából. Sir Oliver tehát nehéz szívvel és sűrű könyhullatással búcsút vett a szép szinyorina Maddalénától, és szolgája kíséretében útra kelt Genova felé. Utazásuk harmadik napján bőséges zápor zúdult a nyakukba, éppen akkor, amikor valami vidéki fészekbe érkeztek. Sir Oliver egy vén szilfa alatt megállította a lovát, és odaszólt a szolgájának.
Paulo, néz körül, talán akad itt valami albergó, ahol kivárhatjuk az eső végét.
Bocsánat, signore, ami a szolgát és a lovakat illeti, az albergó amott van ott a sarkon túl. Ön azonban, cavaliere, talán megtisztelné plébániámat azzal, hogy betérne hozzám szerény hajlékomban.
Vos signoria reverendissima, túlságosan kitüntett barátságával egy idegent, aki éppen elhagyni készül az ön gyönyörű hazáját.
Béne, kedves fiam, béne, de amíg sokáig hálálkodik, itt bőrigázunk mindnyájan. Szíveskedjék hát gyorsan leszállni a lóról, és igyekezzünk befelé, mert igen erősen esik.
Igyekezz, Paulo, az albergóba, amint elállt az eső, érted, megyek?
Gyerünk már, fiam, gyerünk, mert az égiek ma túlságosan bőkezűek.
Barátságos itt önnél. Főtisztelendő uram.
Egyszerű ferences vagyok, cavaliere. Padre Ippolitónak hívnak. Hé, Marietta, Marietta! Hozz kolbászt, meg bort! Tessék, foglaljon helyet.
Köszönöm.
Ön inglézé, ugyebár?
Igen, atyám, angol vagyok, Londonból. Tanulmányúton jártam itt az ön csodálatos hazájában, de most családi okok miatt haza kell mennem.
Amióta maguk angolok elszakadtak a római szentegyháztól, rengetegen járnak itt nálunk a maguk országából. Értem én ezt, signore? Lelki honvágyból teszik. Nézd csak, Marietta, ez az úr ingléze. Ilyen fiatal és már angol szegény. Tessék, tessék, cavaliere. Szeljen magának abból a kolbászból, valódi veronai.
Köszönöm.
Én mindig azt mondom, a legjobb borkorcsolya a veronai kolbász. Tömessék ki magukat a bolonyaiak a mortadellájukkal. És igyék közben, a bor is veronai, akár a kolbász.
Sajnálom, atyám, de még soha nem jártam Veronában.
Micsom? Maga még nem járt Veronában?
Nem.
Ó, kár, nagy kár. Ott született az isteni Veronéze. Én veronai vagyok, signore. Dicső város az uram, a Scaligérók városának nevezik. Nos, hogy ízlik a borocska?
Grazie, padre. Nálunk Angliában Veronát Júlia városának hívják.
Ugyan már.
Igen?
És miért? Én nem is tudom, hogy lett volna ott valami Júlia nevű főrangú hölgy. Igaz, hogy már több mint 40 esztendeje nem fordultam meg a szülővárosomban. De milyen Júliáról van szó?
Capulet Júliáról. Tudja, padre, van egy színdarabunk róla, valami Shakespeare nevű színésztől. Szép darab. Ismeri, padre?
Nem ismerem. De megálljon csak. Capulet.
Igen.
Capulet Júlia. Hát tulajdonképpen ismernem kellett volna. Ó, sokszor megfordultam Capuleték házában Padre Lorenzóval.
Ön ismerte Lorenzo barátot?
Ó, hogy ne ismertem volna. A minisztránsa voltam, signore. Hallja, Nem arról a Júliáról beszél, aki férjhez ment Párizs grófhoz? Mert azt ismertem, derék, istenfélő asszony volt az a Júlia grófné. Csak ugyan Capulet lány volt. Igen, igen, a bársony kereskedő Capulette családjából.
Nem. Az a Júlia más valaki lehetett. Az igazi Júlia hajadon korában halt meg a legmeghatóbb halállal, amit csak ember elképzelhet.
Értem. Hát akkor nem az volt. Az a Júlia, akit én ismertem, férjhez ment Párizs grófhoz, és 8 gyereket szült neki. Csupa fiút. Példás, erényes feleség volt, fiatalember. Igaz, beszélték, hogy előzőleg valami fiatal csirkefogó után bolondult. De hát van-e asszony, akiről nem pletykáznak, signore? Fiatalság, bolondság, ezt mindenki tudja. Örüljön Cavaliere, hogy maga még fiatal. Mondja, az inglézék is fiatal?
Igen. Ó, atyám, bennünket is éget a láng, amely az ifjú Romeo szívében dolt.
Romeo? Azt hiszem, őt is ismertem.
Őt is?
Mondja, csak nem arra a fiatal hülyére gondol, arra a semmire kelő széltoló Montecchi fajzatra, aki összevagdosta Párizs grófot? Igen. Emlékszem már, így volt. Júliát megkérte Párizs gróf. Igen jó parti volt, signore, az a Párizs gróf gazdag, értelmes és derék fiatalember. De az a léhűtő beképzelt Romeo állítólag a fejébe vette, hogy Júlia, hát az övé lesz. Micsoda ostobaság, uram, mintha a dús gazdag Capulették oda adhatták volna a lányukat valami lecsúszott éhenkórász Montecchinek. Na meg aztán a Montecchiek Mantovával fújtak egy követ, a Capulettek pedig a milánói herceg pártján voltak. Nem. Én különben is azt hiszem, hogy az az aljas orvtámadás Párizs gróf ellen tulajdonképpen közönséges politikai merénylet volt. Ma mindenben politika van, kedves fiam. Az erőszakoskodásnak természetesen az lett a következménye, hogy annak a csirkefogó Rómeónak el kellett menekülnie Mantovába, és nem is tért vissza soha többé a városba.
Ez tévedés, atyám.
Mi?
Bocsánatot kérek, de a dolog nem így történt.
Nem.
Júlia szerette Rómeót, de a szülei kényszerítették, hogy menjen feleségül Párizs grófhoz.
Jól tették! Az a Rómeó közönséges kapcabetyár volt, és ráadásul Mantovával tartott. A mantovai herceg besúgója volt.
Atyán, de mielőtt megtörtént volna az esküvő Párizs gróffal, Lorenzo atya valami port adott Júliának, amitől a lány tetsz halott lett.
De gyalázatos hazugság, uram! Lorenzo atya ilyet sose tett volna. Az azonban igaz, hogy Romeo nyílt utcán megtámadta a grófot, és jól összevagdosta. Biztosan részeg volt, azért tette. Montecchiek ittak, mint a kefekötő.
Bocsánat, padre, de a dolog egészen másképp történt.
Másképp.
Az az igazság, hogy Júliát eltemették, és Romeo a lány sírja fölött döfte le Párizst.
Megálljunk csak! Először is a verekedés nem valami sír fölött történt, hanem az utcán.
Az utcán.
Másodszor pedig Romeo nem szúrt le senkit, hanem csak belevágott a gróf karjába.
Szkuzi, de én a darabot mindjárt a bemutatón láttam.
Mi?
Párizs grófot párbajban ledöfték, és ott helyben kiszenvedett. Romeo meg azt hitte, hogy Júlia valóban meghalt, ezért aztán megmérgezte magát a lány kriptájában. Így történt, padre.
Hogy is, nem mérgezte meg magát, hanem elszökött Mantovába a barátaihoz.
Bocsánatot kérek, de ezzel a két szememmel láttam, hogy mi történt. Ott ültem az első sorban.
Mi?
A vége az volt, hogy Júlia magához tért, és amikor látta, hogy a szerelmese Romeo halott, ő is mérget vett be, és elpusztult.
Engem mi ütött magába, fiatalember? Szeretném tudni, hogy ki találta ki ezt az ostoba pletykát. Kérem, az igazság az, hogy Romeo, ez a pitang, Mantovába szökött. Az a szegény kis Júlia pedig bánatában egy kicsit megmérgezte magát, de nem lett belőle komoly baj, Cavaliere. Csak olyan gyerekes duzzogás volt az egész, hiszen alig volt még 15 éves a lányka. Az egész históriát attól a bizonyos Lorenzo atyától tudom, uram. Jó magam, akkoriban még fiatal kölyök voltam. Júliát később elvitték a nagynényéhez, Bezenszánóba, igen, hogy egy kicsit összeszedje magát. Oda ment utána Párizs gróf, a kezét még felkötve hordta, és maga is tudhatja, hogy szokott az ilyenkor lenni. Akkora szerelem kerekedett köztük, hogy az el se lehet mondani. 3 hónap se telt bele, férj és feleség voltak. Jó magam minisztráltam az esküvőjükön. Ekkó, ilyen az élet.
Ne haragudjon, padre, de abban a mi angol színdarabunkban 1000-szer szebb minden.
Nem, szebb. Nem tudom, mi szép van abban, ha két ember megöli magát.
És mi történt Rómeóval?
Azzal a csirkefogóval? Nem is tudom. Mintha azt hallottam volna, hogy Mántovában beleszeretett valami Márki lányába. Oh. Hogy is hívták? Valami Monfalcone, vagy Montefalcone, valahogy így. No látja, cavaliere, az aztán igazán nagy szerelem volt. Ecco, signore, elállt az eső.
Igazán végtelenül szíves volt hozzám, padre. Köszönöm szépen, megengedi, hogy itt hagyjak néhány cekkinót a szegény hívei számára.
Ugyan, mi jut eszébe? Ennyi pénzt egy darabka veronai kolbászért.
Talán inkább az iménti históriáért, padre.
Havlena úr pere.
Na, mi az, fiatal ember? Mit lógatja az orrát? Nem tetszik a mi kis városunk, Marek úr?
Nem, a városon semmi bajom, tatka úr. Annál több a szerkesztőmmel. Mániákus ember.
Minden szerkesztő mániákus. Majd, ha olyan öreg újságíró lesz, mint én, maga is rájön. Mi a baj? Hát, ha segíthetek.
Bár tudna. Ma délelőtt behívott az öreg...
Marek úr, valami jó bírósági ügy kellene a holnapi labba.
Hogy bírósági ügy, szerkesztő úr? Én arra gondoltam, hogy a holnapi labba megírom végre azt a cikket.
Miért nincs zöldség a piacon című nagy cikkét,
igen,
mi?
Igen.
Nem kell. Értse meg, Marek úr, maga ezt a város nem ismeri. Az embereket a bűnügyi históriák izgatják. Azért megveszik a lapot, de a piaci zöldségét ugyan, kérem. Na, menjen és hozzon valamit.
És ezzel kidobott. A fene egye meg, ma nincs is bírósági tárgyalás. És egyébként
és is. Egyébként is maga mafla, Marek. A főnökének igaza van. A labba olyat kell írni, hogy vegyék a lapot. És ha arra vár, hogy az élet szállítsa a témát, magából soha nem lesz újságíró.
Hogy? Csak nem azt akarja mondani, tatka úr, hogy maga megír olyasmit, ami nem történt meg.
Én már olyasmit is megírtam, ami megtörtént, fiatal barátom.
Ez azt jelenti, hogy nekem kell kitalálni?
Többnyire, de most határozottan szerencséje van. Ugyanis van nekünk egy havlenánk. Valóságos kincs az öreg. Egyébként valami elvetélt jogász, de csodálatos érzéke van a bűnügyi esetekhez. Fújja a paragrafusokat, az ítéletei megalapozottabbak, mint a kúria elnökéjé.
Igen, vigyen el hozzá, tatka úr, nagyon kérem, vigyen.
Felesleges. Kérni is, vinni is. Itt lakik ebben a kávéházban. Hú. Látja most ezt az embert?
Hogy az a kopott, piszkos, elhanyagolt pasas? Hát ez lehetetlen.
Ja, mi újságírók elég rosszul fizetünk. Havlena úr!
Tessék, tatka úr!
Üzlet, Havlena úr, üzlet!
Az más, az más! Na, itt vagyok. Ez az úr.
Marek, hát ugye tulajdonképpen én volnék, szóval nekem kéne ezt...
Újságíró.
Olyasmi, vagyis még kezdő.
Igen.
Na, Havlena úr, ne fogyasszuk hiába levegőt.
Igen, szivar. Köszönöm, ezt a sört megiszom.
Hogyne, tessék csak nyugodtan. Jó cugja van, Havlena úr.
Nem szólunk közbe, fiatal.
Hagyja békén, hozasson neki még egy pohárral.
Értem. Pincér, még egy pohár sört.
Jó, hát kérem. Egy aglegény állt a járásbíróság előtt.
Igen?
Összeveszett egy tisztességes özvegyel, aki az átellenes folyosón lakott. Szerzett egy papagájt, és megtanította, hogy amikor az özvegyet meglátja, rákiáltson. Te rucsnya szipírcsó! Nem szégyellett magad?
Már jó, tovább.
Becsület sértési per indul.
Hol? Mert azt is be kell írnom.
A járás bíróságon ezt illene tudni.
Ítélet?
Marasztaló. 14 napi fogház és a költségek.
Na de mi az indoklás? Mert ugye anélkül...
Az indoklás világos. Papagája közvetítésével nyilvánosan nevetségessé tette a panaszost. 11 korona, meg egy Virginia.
Hogy? Ennyi volt a vádlott költsége?
Nem. Ennyi a magáé. Havlena úrnál ugyanis szabottárak vannak.
Szigorúan. Köszönöm. Hoplá.
Igen?
A Virginiát is kérem.
Ja, tessék, parancsoljon.
Viszontlátásra, uraim.
Marek.
Igen, szerkesztő?
Jöjjön csak be, Marek.
Igen, parancsoljon, szerkesztő úr.
Mondja, Marek.
Igen?
Melyik járásbíróság tárgyalt azt a papagáj históriát?
A papagáj história. Már szóval, hogy ugye arra tetszik gondolni, hogy melyik volt az a járásbíróság, amelyik a... Hát a helyzet úgy áll, szerkesztő úr, hogy...
Micsoda? Hogy az én ítéletem törvénytelen.
Semmis és törvénytelen, Havlena úr. Az igazságügyminisztérium írja, igen, az igazságügyminisztérium.
Pátszerok, nem értenek hozzá. Majd én megmutatom nekik, hogy kicsoda Havlena. Meg én.
Nem érti. Az inkriminált kijelentés nem a vádlott, hanem a papagáj szájából hangzott el. Továbbá nem lehet bizonyítottnak venni. Azt sem.
Ne oktasson engem, érti? Majd én megmutatom nekik.
Miért? Mit akar tenni, Havlena úr?
Majd meglátják. Még hogy az én ítéletem semmis és törvénytelen.
Mi van magával, Havlena úr? Miért ilyen sápadt?
Disznók ezek, uram, érti? Disznók!
Kiről beszél, Havlena úr?
Az igazságügyminisztériumról, a miniszter úrról, a hányfejűekről. Azt hiszik, hogy ilyen módszerekkel két vára fektetnek engem? Hát nem válaszoltak a beadványomra. Mert nem tudnak! Mert én világosan kifejtettem az érveimet, és nem tudják cáfolni.
Hagyja a fenébe, Havlena úr, inkább szállítson valami jó kis ügyet, az magának is pénz, meg nekem.
Nem úgy megy az, Tatka úr. Nem hagyom én ezt annyiban. Majd én megmutatom.
Mit mutat, meg nem néznek oda? Inkább arra gondoljon.
Mi van azzal a kis öreggel, Tatka úr? Maga se látta?
Két hónapja rosszul tartok.
Csak nem.
Mindig nagyon érzékeny volt a becsületére. Nekem nagyon hiányzik. Nem is tudom, mit adnék, ha újra itt láthatnám.
Egy Virginiát, meg egy pohár sört?
Havlena úr!
Itt vagyok. Most aztán nincs kibúvó. Beadták ellenem a keresetet.
Miféle keresetet, Havlena úr?
A papagáj miatt. Engem el fognak ítélni. És az igazságügyminiszter úr prüszkölni fog.
Papagáj? Miféle papagáj?
Színes, tarka, törpe, aranyos kis jószág. És milyen hangja van, hogy kiabál?
Kiabál? Mit kiabál?
Hogy mit? Hát az, hogy te rüssnya szívírtyó, nem szégyelled magad? Két hónapig tanítottam. Két teljes hónapig, azaz 6 hétig nem tettem ki a lábam. A másik 2 az öregasszonyra ment el.
Elhiszem. Azok már nehezen tanulnak. De az öreg asszony miért kellett megtanítani rá?
Nem érti, nem érti. Maga érti, Tatka úr?
Kezdem sejteni.
Jól sejti, Tatka úr, jól sejti. Képzelje, az a kis dög sehogy se akarta megszokni, hogy csak a szomszédasszonynak mondja. Mindenkit szidott. Azt hiszem, merő rossz akaratból csinálja.
Ugye, Havlene úr, egy madárnak nincs esze.
Mert hogy ne volna? Nem lapszerkesztő az, se igazságügyminiszter. Hanem az a vénasszony.
Képzelem, milyen kravált csinál.
Az? Elképesztő, hogy mekkora jó indulat szorul bele egy ilyen zenetanárnőbe. Képzelj el, a madár rikolt neki, hogy te rusnyás szipírt, jó? Az meg, milyen kedves kis madara van, Havléna úr. Én azt hiszem, hogy megpukkadom. 2 hétig tartott, amíg rávettem, hogy bepereljen.
Aha, hát ez tartott 2 hétig. Én azt hittem, hogy őt is arra tanított a Havléna úr, amire a madara.
Marek, jobb, ha maga hallgat.
Igen. És most tárgyalás lesz, Havléna úr?
Az. És engem elítélnek, Tatka úr. Holnap lesz a tárgyalás. Holnap. Holnap.
Vádlott, megértette a vádat?
Megértettem, bíró úr, és tisztában vagyok bűnösségemmel.
Szóval bűnösnek érzi magát?
Nem csak érzem, az is vagyok. Jogi szempontból teljesen világos az eset. A sértés nyilvánvaló, ugyanakkor fölháborító, mert a nyilvánosság előtt hangzott el. Az egész ház hallotta ki.
Nézze, vádlott, hát maga már nem fiatal ember.
Ezen nem enyhítő. Súlyosbító körülmény, bíró úr. Mint ahogy az is az, hogy a felperes köztiszteletben álló személy. Joggal követelhető, hogy a bíróság megvédje az ilyen otromba sértésektől, és példás büntetéssel sújtsa azt az embert, aki nem átallott arra vetemedni, hogy a ház valamennyi lakója előtt fennhangon, és félre nem érthető.
Vádlott. Nem volt maga részeg?
Nem, bíró úr, nem. Én tökéletesen józan voltam.
De, és a madár...
Az se volt részeg, bíró úr.
Hát nem azt akartam mondani. Persze, hogy a madár nem volt tizé... De szeretném látni azt a madarat.
Milyen minőségben?
Mint bíró természetesen.
Félreélted, bíró úr, én azt kérdeztem, hogy a madarat milyen minőségben óhajtja látni.
Hát ez mindegy, mint bűntárgyat. Esetleg, mint tanú. Egy szóval, na, hozzá el.
Szeretném megegyezni, bíró úr, hogy feleslegesnek tartom. Röviden, példás büntetést követelek.
Hogyan? Nem értem. Maga követel példás büntetést?
Egész lelkemmel. Hát hová vezetne, ha az igen tisztelt bíróság nem a szilárd jogi alapra helyezkedne, hanem valamiféle rosszul értelmi...
Vádlott! Úgy érzem maga túlságosan szigorú. Ugyanis...
Nincs ugyanis, bíró úr. Ennek az özvegyasszonynak elégtétel jár. Védelem. Hová forduljon érte, ha nem a bíróság?
Hiszen ide fordul, csak hát...
Meg kell kapnia a védelmet. Még egyszer megismétlem. Példás büntetést követelek.
Én pedig még egyszer megismétlem. Hozza el azt a papagájmadarat. Na, elmehet. Holnap 11 órára jöjjenek el együtt. Az az, hogy hozz el magával. Na. Jegyzőkönyvvezetőnő írja. A második tárgyaláson megjelent, az első tárgyaláson jelen voltakon kívül... Hogy hívják?
Havléna, kérem tisztelettel.
Nem magát, a madarat...
Lóri.
A Lóri névre hallgató papagáj. A bíróság úgy határozott, hogy... Vádlott, vegye le azt a rangyot arról a ketercről.
Kérem, bíró úr, ahogy parancsol.
Nem szégyeled magad!
Aha. A jegyzőkönyvvezetőnőre kiabál. Ez világos, kérem, teljesen világos. A papagáj vallomásából kitűnik, hogy az inkriminált kifejezés nem vonatkozott közvetlenül és kétségtelen módon a panaszosra.
Nem szégyeled magad!
Aha! Most meg én rám kiabál. Hát ebből világosan kitűnik, hogy...
Nem szégyeled magad!
Kus, te rondadők! Kus!
Tessék!
A madárnak szóltam, bíró úr, nem önnek.
Csak hadd kiabáljon! Tehát... Ott tartotta, hogy világosan kitűnik, hogy a papagáj a szóban forgó kifejezést minden személlyel szemben alkalmazza, nemre való tekintet nélkül. Itt hiányzik a sértő szándék vádlott.
Te rondad
el! Jaj, csak hadd kiabálja,
Ja, kiabáljon. Én azonban tisztelettel közlöm, bíró úr. A sértő dolog abban nyilatkozott meg, hogy én kifejezetten azzal a szándékkal nyitogattam a panaszosra ablakot, hogy a papagáj sértegesse. Ehhez mit szól, bíró úr?
Hát kétségtelen, hogy az ablakításban lehet valami dólusz, de magában véve ez nem sértő tény. Én nem ítélhetem el magát azért, mert időnként kinyitotta az ablakot. Nem tudja bizonyítani, hogy a papagája a panaszosra vonatkoztatta a sértő kifejezést. De
én vonatkoztattam rá, bíró úr.
Erre nincs tárgyi bizonyíték. Öntől senki sem hallotta az inkriminált kifejezést. Egy szóval ezt.
Jaj, milyen aranyos madár. Vádlott. Én önt a vád alól felmentem.
Micsoda? Felment? Hol élünk az erdőben? Hát ez jogállam, nem? Követelem, hogy ítéljen el.
Nem tehetem. Nincs valami más ügye, esetleg talán...
Nem. Én ebben az ügyben kérek ítéletet. Ellenkező esetben semmiségi panaszt jelentek be, és fellebezek a felmentő ítélet ellen. Jó napot!
Kérem, egy pillanatra várjon még.
Jaj, mégis elítél, bíró úr?
Nem ítélem el, de kérem, adj el nekem ezt a papagájt. Ugyanis van a szomszédomban egy öreg asszony, és én már olyan régen szeretném neki megmondani, hogy...
Elhangzott Derűre is derű. Karel Csapek novelláit rádióra alkalmazta Pándi Lajos és Bródi Imre. Közreműködött Bilicsi Tivadar, Dobák Lajos, Keres Emil, Pap János, Pándi Lajos, Seres János, Tímár Béla, Várkonyi Zoltán, valamint Dóka Emánuel. Dramaturg Horváth László. Rendezte Dobai Vilmos.
Az iménti felvételt 1976-ban rögzítettük, utoljára pedig 1997. március 11-én szólt a Magyar Rádióban.
Thank you.
ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából.
Önarckép színes háttérrel. Rezeda Kázmér szép élete. Kródi Gyula regényét rádióra alkalmazta Weber Károly.
Éljen Ferenc József dicső uralkodónk!
Éljen a szakács, aki a vacsorát főzte! Éljen a malac, az újévi malac!
Éljen Későfáni úrnő!
Mintha egy elhagyott sírból üvöltött volna valaki. A fene egye meg a bolondját. Még az új esztendő pillanatában sincs más öröme, mint a háborút köszönteni.
Önarckép színes háttérrel. Rezeda Kázmér szép élete. Kródi Gyula regényének rádióváltozata.
Hirtelen fellobbannak a villanylámpák, tejfehéren és pirosan nagyvilágiasan ragyogva. A zsongó teremben egy hölgy magasodik ki a tömegből, Későfáni. Egy széken áll, térdig felhúzott fekete selyem szoknyában és fekete harisnyában, csodálatos kis cipőkben.
A malacok, János, az asztal alatt futkároznak.
Ugorjon le arról a székről, Fruzsina. Ne féljen, nem harapnak ezek a kicsi jószágok.
Mondja, miért szólított engem Fruzsinának? Honnan vette azt a vakmerőséget, hogy megszólítson? Megszorítson? Még szép, hogy meg nem ölelt itt nyilvánosan, mint valami szakácsnét. Maga jó barátja az uramnak? Rezeda úr.
Igen. Együtt kezdtük Jánossal a hírlapírást.
Nos, hát akkor ígérje meg, hogy nem mondja meg senkinek, hogy én ebben a társaságban, ebben az egész úgynevezett királyi fogadóban unatkozom. Legjobban szerettem volna eltölteni a szilvesztert egy olyan kis vendéglőben, ahol az embert nem ismeri senki, de senki. Van Óbudán, a hajóállomás közelében egy kis vendéglő. Úgy hívják, hogy Ginderle.
Ginderle.
Nincsen abban a kis vendéglőben semmi, csak egy öreg pincér és néhány vadászkép a falon. Itt szoktam találkozni az urammal legénykorában is. Sehol olyan jól nem éreztem magam, mint ebben a kis kocsmában.
Fehér terítéke?
Emlékezetem szerint fehér terítékes. Tudja, miért fohászkodtam most? Azért, hogy bár akadna megint valaki, aki úgy szeretne, mint hajdanában az uram szeretett. Én nem tudok szerelem nélkül élni. Szeretni, mindig csak szeretni. Nem értem az embereket, akik jönnek, mennek, rostélyost esznek, krákognak, lefeküsznek, anélkül, hogy szenvednének, vagy örülnének. Nevezetesebben.
Nevezetesebben. Hol tanulhatta ezt a szót? Talán még az első urától maradt rá emlékbe. Kereskedőknek lehetnek ilyen kifejezéseik. Lesütötte a szemét. Mire gondolhat ilyenkor? Érzi biztosan, hogy a szemem egy pillanatra se veszem le róla. Sokat utazott, nagyságos asszony?
Régebben, Svájcban klímaváltozás véget, mert az orvosok mellbetegségtől féltettek.
Szokott sírni az élet változásaiban?
Ha akarja tudni, ordítani szoktam sírás közben. Két napig van bedagadva a szemem egy kiadós bőgés után, de nem bánom.
A legfeltűnőbb a szája, amely oly száraznak, szinte kissé hervatalnak látszik, mint az eső után kívánkozó virág, amely bánatában lehajtja a fejét.
Pedig hogy ég néha. Észrevettem Rezeda úr tekintetén, hogy a számat nézi. Magam sem tudom, hogy mire szomjazom. Valami igen nagy dologra, amiről nincs szó se a színpadon, se a regényekben. Ha egy Isten csókolna meg egyszer, az volna a vágyam.
Fiatal görög Isten.
Nem. Egy magam korú. Én 35 esztendős vagyok. Megelégednék egy 35 esztendős Istennel.
Tehát azt mondja, hogy még nem csókolózott életében.
Hogy lehet kérdezni ilyesmit egy asszonytól, akinek két eleven férje van, mert természetesen az első uram is életben van. Szegény Józsi. Jaj. Nem szeretem a Józsikat. Hogyan is hívhatnak egy férfit ilyen nőjes néven? A Jánosokat, a Mihályokat, az Andrásokat gondolom férfiaknak.
No, és a Kázmérok?
A Kázmérokról az a véleményem, hogy mindig van bennük némi kis szélhámosság. Hát egy Kázmér véleményem szerint csak a tenyerén hordozhat egy nőt, még ha néha megcsalja is.
Most az orrát fordítja szimatolva felém. Kíváncsi, hogy mi a véleményem az orráról. Kicsit húsos, érzéki orr. Itt a gyenge szeplők nyomai látszanak rajta a púder alatt, mint leányságának emlékei. Holott Fáni saját bevallása szerint 35 esztendős. Vagy talán lódított ebben is ez a kacél asszony? Milyen parfümöt szeret?
Én a magam. A saját testem illatát szeretem legjobban. Néha felemelem a karom és megszagolom. Annál jobb illatot nem tudok.
Orcimpája kissé megremeg. Asszonyos, de igen arányos kebleire buktatja állát. Mintha a kivágott ruhánát egy szippantást akarna élvezni az öntestéből származó illat.
Ha engem egyszer megkérdezne valaki, hogy ki a kedvenc íróm, habozás nélkül megmondanám neki senki más, mint maga, Rezeda úr.
Oh, én még sok mindennel tartozom azért, hogy igazi író lehessek. Kis Józsefnek, a hét szerkesztőjének sincs a legjobb véleménye felőlem, habár regényt rendelt nálam, amelyet új esztendőtől kezdve akar közölni lapjában.
A hétben? Leánykorom óta előfizetője vagyok. Sehol olyan cikkeket nem lehet olvasni, mint ott. Erre már iszunk egyet.
Éppen ezt ünnepeltük barátaimmal ma este, hogy öreg kis József teret, érvényesülést nyitott nekem.
Maga jó fiú, de ne bízzon annyira barátaiba, mint önmagában. A legjobb barátokban is lappang valamely irítség. Ezt ne feledje.
Aha, a nők örök furfangja. A barátaimtól is el akar szakítani.
Még nem válaszolt a kérdésemre, hogy miért nevezett engem először Fruzsinának. Mikor megszólított, mert így gyermekkorom óta nem szólítottak.
Tetszenek ezek a szenvedélyesen halkan elmondott szavak, mintha a mi atyánkot hallanám, olyan őszinték.
Leánykoromban Demi Vierge voltam, félszűz, mint Marcel Prévost divatos regényében írta. Ez volt ambíciója minden leánynak az én társaságomban. Akkor is Fruzsinának hívtak. Honnan tudta ezt maga?
Én még akkor vidéken ültem egy öreg házban, és egy korhely beszélgetéseit hallgattam a szolgálók, gazdasszonyok, kocsmárosnék furcsa tulajdonságairól, amikor Pesten már félszüzek jártak. Bekár azért az időért.
Fruzsinának szólított a házi tanító, akinek a nyakába ültem, vagy letérdepeltettem az asztal alatt. Nem is lett belőle tanár. Zongoramester valamely kétes hírű házban. Még egy fehér reverendás pap volt, akitől katolikus imádságokat tanultam. Mert azt hiszem, kissé szerelmes voltam belé, aki ugyancsak Fruzsinának szólított. Később civil lett. És most maga megint Fruzsinának szólít. Holott nem adtam erre jogot.
Nem is gilt, hogy magát másképpen nevezik, mint Fruzsina.
Ne akartalak eddig zavarni, drágám, mert láttam, hogy nagyban diskurálsz a szerkesztő úrral. Most már azt hiszem, megbeszéltétek a feminista kérdéseket. Vagy másról diskuráltatok?
Nem, nem akarok feminista lenni, csak nő akarok maradni.
Szabad a karját, asszonyom. Pardon, szerkesztő úr.
Nekem táncol, mint Salome Herodesnek. Szempiláit álmodozva félig lehunja, mintha a tánc alatt is mindig csak a szerelemre gondolna. Úgy helyezkedik el a férje karján, hogy mindig láthasson engem. Így táncoltak az ányeginben Tatjánáik.
Mint a vén csatalónak a trombita szó, olyan a régi táncosnak egy női szempillantás. Elkezdődik hát a kopogós. Az a derékviszáló, kebelhevítő, szívgyullasztó, orcát lángba borító csárdás, amilyen tán Tamás és Blaha Lujza jártak valamikor a színpadon. Most mutatja meg Késő Fáni, hogy kell táncolni, mintha minden percben az égbe akarna röppenni. Könnyű, mintha szíve minden gondját elfelejtette volna. Életveszélyes, ahogy megpördül, és együtt él a cigány muzsikával.
Karinó, pészketör bakott az ágra. Beleszerettem én magába.
Aztán hirtelen elereszti a fáradozó férjet, és rákiált Rezedára.
Adj Isten! Nem reszket az úrnak a lába?
Rezeda úr feláll. Éppen csak a szívéig ír a táncos nője, odáig aztán kétségtelenül elér.
Csak úgy ábrándozva, kedves. Ne siettessük a perceket, amíg együtt lehetünk. Tudja, hogy én holnap is gondolni fogok magára. Abból tudom meg, hogy maga is gondol rám, ha császár Fruzsina néven posztresztant levelet ír a főpostára.
Miért császár?
Mert ezt a házat királynak hívják, ahol megismerkedtünk.
Éljen a háború!
Ki lehet ez az ördög? A fene egye meg a bolondját.
Rezeda úr ismét megborzongott, és az est folyamán nem tehetett egyebet, mint leült a szomorkodó férj mellé, és segített neki pálinkát inni hajnalig.
Mondja, Rezeda úr, bizonyos benne, hogy nem hallgatózik valaki a telefonban? Gyanús recsegést hallottam.
Magam vagyok a fülkében.
Volna kedve feljönni hozzám délután egy kis négy szem közti magyarázkodásra?
Tessék velem rendelkezni.
Ne így felelje, mint valami kalapos nénak. Azt mondd meg, hogy eljössz hozzám. Egyedül vagyok idehaza.
Mikor?
Egy fél óra múlva.
Repülök.
Milyen nap van? Csütörtök. Pedig ez nem is volt eddig szerencsés napom. Inkább a péntekek és szerdák tettek ki magukért. Nem gondoltam arra, hogy ilyen rakétaszerű gyorsasággal menjen a dolog.
Jól megvárakoztatott, Rezeda úr.
Egy fél órát mondott.
A fél órákat nem kell komolyan venni. Miféle nőkkel volt magának eddig dolga?
Olyan nőkkel volt dolgom, akik magának a cipősarkáig sem érnek fel. Amilyenek egy szegény hírlapíró útjába kerülhetnek.
De ha megengedi, mégiscsak kíváncsi volnék egyes dolgokra élettörténetéből. Mielőtt a szívemet odaadnám.
Hát... hogyan parancsolja ezt az egész dolgot, nagyságos asszony?
Te, ha még egyszer nagyságos asszonynak nevezel, pofon ütlek, úgy segélyen az... Arra vagyok kíváncsi, hogy ki a kedvese, a babája, a háziasszonya, a lánya, aki az inkét mossa, aki a nyakkendőjét megköti, aki a cipőjét lehúzza, mondja gyorsan, mint a mi atyánkot.
Igen, Jánoska valóban lehúzza a cipőmet, ha részeg vagyok, és úgy lódít az ágyba a fal mellé.
Jánoska.
No, eredetileg Johanna, de nem szereti ezt a nevet, amelyen már annyi férfi szólította. Leginkább azt kedveli, ha maminak nevezik, mert azt hiszi magáról, hogy ő a sajtó öreganyja.
Jó kis foglalkozás a lapírók öreganyjának lenni.
Én természetesen nem szólítom maminak, részint mert az édesanyám él, részint mert életkorom se engedi meg az ilyen tréfálkozást. De a fiatalabb generáció megtartja a szokást, nem fizet rá senki, aki a mamival jóban van.
Micsoda boszorkány lehet?
Nem boszorkány egészen, de rokonságban van a boszorkányokkal. Mert Jánoska tulajdonképpen leánykereskedő nő, és már esztendők óta szerelmes belém. Nála is lakom.
Talán ki is van valahol írva a cégtábla. Jánoska és társa leánykereskedők. Maga természetesen a társ.
Bár 5 esztendeje tart ismeretségünk, annyira még nem vittem, hogy üzleti ügyeibe is beleavatott volna. Annyi bizonyos, hogy a magyar királyi államrendőrség engedélyével történik minden. Nincs törvényellenesség. Barátságos ház. Ez a neve.
Olyan teli szájjal beszél, mint lapíró barátja a férjem. Milyen fontosnak tartja a maguk mesterségét, pedig alig hoz valamit a konyhára. A legfőbb szerkesztők is tele vannak adóssággal, mint akkoriban hallottam, mikor még bankigazgatók is megfordultak nálunk. Éppen abban a székben ült mindig Max Falk, aki az apámnak barátja volt.
Nem vagyok méltó, hogy Falk Miksa helyére üljek. Inkább letérdepelek császár Fruzsina elé a szőnyegre. Azt hallottam, hogy maga egy csodatévő. Meg tudja váltani az embereket lelki nyomorúságukból. Ha valakire ráférne a megváltás, az én vagyok. Bocsásson meg nekem, hogy arról a nőről beszéltem magának, aki liliomfehérségben az elérhetetlen vágyak csúcsánál előttem éjjel és nappal. Akiért sírni és dalolni szoktam, ha egyedül vagyok. Sokkal szerelmesebb vagyok magába, mint idáig hittem. Megrázott, megváltoztatott, érzékenyített. Egy olyan periódusába kerültem életemnek, amelyet eddig nem ismertem. Szerelmes vagyok. Csak meg ne tudja senki.
Nem elég az, hogy én veszítettem el a szívemet, hanem még ön is elveszített. Nem kérhetem másra, mint csak arra, hogy hagyjon magamra, imádkozni szeretnék. 2 ima könyvem van, egy zsidó meg egy katolikus. Melyiket vegyem elő, ha imádkozni találnék magáért is?
Ha csak egyet sóhajt értem, az is megteszi a magáét az égbeli hatalomnál. Mégis csak útra kell menni ebből a városból.
Nem addig, amíg holnap a Stefánián nem találkozunk.
Az kell, hogy valakivel beszélhessen az ember. De kivel beszélhetnék én az én furcsa titkaimról? Jánoskát még csak elő tudtam adni valahogy Fruzsinának. De kinek mondjam meg Fruzsinát, aki beült a szívem kellős közepébe? Pedig pénz után kellene járnom. Mióta Jánoskát megcsalom, nem szívesen fogadom el tőle a mindennapi 5 forintocskát, amelyet a mellényem zsebébe csúsztat, illetőleg kölcsön ad induláskor, amelyet tán soha napján se tudok visszafizetni, ha mindig csak így élek.
Fiam, magának nagyon meg kell változni. Az uramat kivallattam, és megtudtam, hogy szóra igaz, amit tegnap nekem mondott Jánoskáról. De talán még több is. Nem hunytam le a szemem éjszaka, mert azt hiszem, hogy ön már elveszett ember, akin nem lehet segíteni.
Tudom, hogy nem vagyok a felesége, Kázmér. Annál több vagy kevesebb, mert feleség sohasem akarok lenni. Tehát nem is tehetek szemrehányást az életmódja miatt, mert annak semmi értelme nem volna. De egyszer már megjöhetne az esze.
Ha megjön az eszem, az mind a kettőnkre csak rossz lehet, Jánoska. A Városligeti tó partjára egy padra letelepedni magával, Jánoska. Ez legyen minden teendőm.
Most már jó darab idő óta ismer. Tudja, hogy a maga pénzével nem törődöm. Az asszonynak kell a férfi mellé állni. Mindig így gondoltam az együttélést. De ha egyszer hazajönne és hozna egy szál zsirágot, nesze te asszony, letörne a keze?
Csak ilyen bolond udvariassági dolgokat ne kívánjon tőlem, Jánoska. Mert akkor rövidesen ott leszek megint, ahol voltam. Belezuhanok az életbe, ha formaságaihoz hozzányúlok. Én kimenekültem az életből, amikor ebbe a házba beköltöztem.
Ne tegyen szemrehányást magának, Kázmér. Én hívtam ide, a barátságos házba.
Kimentem az életből, annak minden kedvezései és kedvezőtlenségei elől. Mint ha valaki ott hagyja a játéktermet, vagy a piacot, ahol az életért játszanak, alkudnak. Nem irigyelek senkit, mert senkit se ismerek. De gondolom, hogy tovább élek, mint az utcán mellettem elhaladó rohanók, vágtatók, felhevültek, akik mind valami cél után szaladnak. Nem akarom elkezdeni az életet, mert az lesz belőle, hogy gyermekkocsit tologatok a Városligetben, ha megint belemelegszem az életbe. Vannak bizonyos dolgok, amelyeken nem szabad változtatni, bármi rossz szokásra alapuljanak. Rezeda már nem rávehető, hogy valaha virágot vigyen egy nőnek. Gondolom, Fruzsinám, ennyi elegendő a barátságos ház történetéből. Ezért volnék én elveszett ember, aki már nem lehet segíteni. Még mindig nagyon messze vagyok a rablógyilkosságtól. Otthon vagyok. Gyakran estig alszom.
Azt mondta, estig alszik. Hogy van az, hogy én mégis mindig nappal látom?
Mert az illető nem tud aludni nyugodtan, és szokott kábulatában estélig. Mióta önt megismerte, kezdi érdekelni az élet.
Tehát mégis sikerült valamit elérnem, hogy változtassak az életedet, de egyetlen szerelme. Most csókolj meg.
Adok neked 1000 koronát, hogy azzal a nővel szemben levő dolgaidat rendezzed. Még ma elköltözöl onnan. Legjobb volna, ha valamely szállodába mennél lakni, ahol a független úriemberek élnek.
Árulj el, hogyan tudta meg Jánoskát oly pontosan, Fruzsina, hogy már pénzzel felszerelve jött ellene?
Az uram állati vágyait kellett kielégíteni, aztán vallott, mint a karikacsapás. Ez az elmúlt éjszaka volt, és egész éjszaka nem aludtam. Reggel a bankba rohantam a pénzért, amely a maga megmentésére szükséges.
Igen, emlékszem rá, hogy a nagybecsű férje valamikor ugyancsak megfordult a barátságos háznál, mint a legtöbb éjjeli bagoly. Azonban ez házasság kötése előtt volt.
Remélem. Nem szerettem volna, ha attól a hölgytől hozzám látogat.
Királynő, azt hiszi, hogy pénzért kapható az a nő, aki engem 5 esztendeig szeretett. Könnyebb egy kőbe faragott szent asszonyt megvesztegetni az ujjáról levont gyémán gyűrűjével, mint ezt a nőt, aki a lábamat mosta, az ölében hordott. Farkas kutyaként vigyázott az álmom. Ez a nő gazdagabb mindkettőnknél, mert olyan szíve és lelke van, amely árulása soha se volna képes. Mi pedig itt ketten valakiket elárulunk.
Mindig rád gondolok. Azt a bizonyos csókot meg kellene ismételni ma délben. Hallod? Recseg ez a készülék. Hallod?
Igen, ott a mi kis madárfészkünkön, a tölgyfa alatt a ligetben.
Kevés tölgyfa van a ligetben. A kamaraerdőbe menjünk, ott senki se jár.
Szép az idő, és csak rövid kabátkámat kapom magamra. Tehát egy 1/4 óra múlva a kapunkkal szemközt.
Ez
Elemúzsiás kosarat azért nem hoztam magammal, mert itt a közelben van úgyis a kutyavilla, ahol uzsonnázhatunk.
Én most rád éheztem, kedves.
Ez a csók felülmúlt az első csókot, drága. Esküdj meg, hogy soha sem mondod el senkinek, hogy a tiéd lettem.
Esküszöm. 35 esztendős, két férje volt, és olyan, mint egy erdei szűz, aki eddig nem ismerte a szerelem misztériumot.
Ezentúl vigyázni akarok rád, a pénzedre is, amit rám költesz. Legközelebb gyalog rándulunk ide, nem intóval.
Nagy botokkal, mint a turisták.
Másnap azonban hiába járt a Rezeda Kázmér a Stefánia utat és a ligetet, hogy szinte eszét veszítette. Hiába várta megváltó telefont, az nem akart megszólalni. Császár Fruzsina búcsú nélkül eltűnt a városból. Mikor Rezeda Kázmér hazatért szállodájába, a szobájába sietett. Az asztalán egy selyempapírosba burkolt csomagot talált. Amikor nagy gonddal felnyitotta, igen finom fehér női inkullott ki belőle. Egy cédulácska volt mellékelve.
Tedd a fejed alá, és rólam álmodj.
Szemügyre vette a szív tájkára hímzett monogramnak, Fanni volt ott minden betűjét, megszabolgatta a kelmét, s megállapította az ing gyűrődöttségéből, hogy az inget már viselte Fruzsina. Talán éppen azon a napon, amikor a kamara erdőben voltak, mert különben miért küldte volna ezt az emléket? Éjfélnél tovább nem bírta ki a magányos ábrándozást, akkor felkelt, és Fruzsina férjének felkeresésére indult.
Tudod, hová kéne menni ma éjszaka, Kázmér? Fel kellene nézni Johannához.
Szalma vagyok. A feleségem Leányfalura rándult, egy Szilvia nevű rokonához.
Ez az asszonyság a legbizalmasabb barátnője. Neki szokott elmondani mindent, amit nekem se mond el.
Csak várd meg a reggeli lapokat, én fáradt vagyok.
Isten tudja, miért szökött meg előlem ez az asszony, akit még nem is szerethettem kedvem szerint.
Királynő, elveszett madárka, aki szó nélkül, csak úgy. Talán nem is én vagyok az oka.
Talán Pityi Palkó. Pityi Palkóval voltam az erdőben.
Szabad kérdeznem, milyen volt a Leányfalusi...
Rokon látogatás, egyéb semmi. Ott nem hallgatódzik senki? Én kattanást hallottam a telefonban.
Halucináció, drágám.
Szilvia felvetette, miért nincs nekünk egy kis fészkünk,
no, és
ahol...
mit tanácsolt Szilvia? Hol legyen a fészek, miután magam is egy szállodai fészekben lakom?
A maga szállodája egy hírhedt bűnbarlang, ahová tisztességes nő nem teheti be a lábát. Szilvia mielőtt férjével megesküdött volna, vőlegényével a választó herceghez címzett fürdőszállodában szokott találkozni. De semmi rosszra nem szabad gondolnia, Szilvia ma is egy szent nő.
Nem gondolok semmi rosszra, sem Szilviát, sem a választó herceget illetően, drágám, hiszen egyiket sem ismerhetem.
Ha lehetne már ma délután, nagyon hosszú volt a hét, amelyet nélküle töltöttem. Távoznom kell innen. Maga vidéki ember Rezeda. Nem tudja a nagyvárosi nők érzékenységét. Vidéki, mint akár Szilvia, aki ezt a szállodát ajánlotta. Istenem, mi ízléstelenség! Csak nem tűzijátékot rendez a legtitkosabb dolgokhoz.
Fruzsina!
Itt az néz be az ablakon, akinek éppen eszébe jut. Talán nevetnek is rajtunk valahol a szobalányok, amint így együtt látnak bennünket. 30 lépésről látja mindenki, hogy melyik szobában tartózkodunk. Kérem, Kísérjen el nyomban innen.
Hát merne velem egy szálloda kapuján fényes nappal kilépni?
Inkább, mint itt maradni. Én másképp képzeltem ezt az egész dolgot. Egy polgári szobácskát, ahol a bútoroknak levendula illatuk van, és komód állna az egyik sarokban. Legalább az ajtót csukja be, ha már itt vagyok.
A választóhercegbeli szoba egy hónapig állott Rezeda úr rendelkezésére, természetesen városi lakását is fenntartotta. Budára járt fürdeni és egyéb boldogságos teendőket elintézni, míg a pesti szállodában üzleti ügyeivel foglalkozott, azaz regényt írt Kis József heti lapjában. Ennek a regénynek némi sikere volt, legalábbis így mondta valaki, aki ebben az időben Rezeda élettörténetében váratlanul megjelent, hogy akár külön fejezetet lehetett volna írni, ha nem volnánk benne amúgy is nyakig a szerelmes dolgokban. Ez a valaki Szilvia volt, aki váratlanul elhagyta a leányfalusi nyaralóját, megjelent a fővárosban, és természetesen hosszú látogatásokat tett legjobb barátnőjénél, Fruzsinánál. Itt találkoztak először.
Rezeda úr, látott már fotográfiát a szívről? Elektrokardiográfiának nevezik a tudósok. Talán Európában még nem ismerik. Tekintse meg ezt a felvételt.
Mint egy filmszalag. Ezek a vonalkák...
Így jár a vér a szívünkben. Edison ezt is megfejtette, mint annyi mást, a természet titkait.
Nálunk másként képzeljük el a szívet. Ahogyan költőink megírták...
Mézes kalácsból van, és huszár lovagol benne.
Nem. A szív jelenti az egész világot. Mindent, amit látunk, amit hallunk, amit érzünk. A szívnek nincs fotográfiája. Láthatatlan, mint a szeretet.
Mindent tudok a százas szobáról. Én is ott laktam valaha.
Megpróbálhatja újra.
Holnap délután.
A férjem a pálinkát szereti, és nem a nőket.
Ez nagy baj.
De mikor itt laktam, és a vőlegényem volt, akkor mindig virágcsokorral állított be. Az ágy is más helyen volt, nem a szoba közepén, hanem az ablak mellett, ahonnan beáramlott a jó levegő. És még lefekvéskor lehetett hallani a gyalogezred zenekarának hangversenyét, persze a záróindulót, amelyet az udvaron előadtak. Talán most nincs is katonazene a választó herceg udvarán?
Mint egy közömbös látogató beszél Szilvia a kanapé közepéről, egy új nyitse igazít fátyolán. Rezeda hiába keresi szavaiban az édes, de csikamlóságokat, amelyek az úgynevezett pásztorórák kellékei, mint a görög tűz a színpadon. De most fél oldalra fordítja a fejét a látogató, kitűnik sötét hajfürtjei alól nyakszirtje. Rezeda többé meg nem állhatja, hogy néhány csókot elhelyezzene nyakszirten, amelyet a férje méltatlanul elhanyagol.
Honnan tudta, hogy ez a legérzékenyebb pont rajtam?
Fruzsinának ajkaiban él a szerelmi szenvedély. Szilvia talán éppen nyakába rejtegeti azt.
Szép a nyakam.
Mint egy szoboré.
Azért viselek mindig ilyen ruhákat.
Mint a királynők.
Mondja, elárulna valaha, hogy ebben a szobában ültem, és szavait hallgattam? Lehetne olyan helyzet, hogy akár Fruzsinának is bevallaná a dolgot?
A talpig úriember vagyok, kérem.
Hát akkor húzza le a cipőmet, mint Fruzsináé. Tudom, hogy Fruzsina egy ingét ajándékozta önnek. Szeretném, hogyha azt az inget előadná, hogy megmutassam, semmivel se vagyok testesebb nála.
Íme a asszonyom.
De akkor maga hal meg, ha elárul?
Szavamat adom, asszonyom.
Ha még egyszer odaadja ezt az inget valakinek, előbb nézze meg, hogy az tiszta nő legyen, mint én, vagy akár a barátnőm. Nem engedek gyertyát gyújtani, mert nem akarom, hogy eszembe jussanak ebben a szobában eltöltött álmatlan éjszakáim. Volt, amikor egy pakli gyertyát is elhasználtam reggelig. Ereszembe! Én vagyok!
Rezed a halálsápadt. Szilvia az elnéptelenedett udvarra vet egy pillantást, aztán gyorsan rendbe hozza az ágyat, alig hallhatóan kinyitja az ablakot, és olyan könnyedén, mint egy akrobata nő, kiugrik rajta. Még ahhoz is volt ideje, hogy ujját ajkára téve halkan szóljon.
Ha van esze, nem nyit ajtót. Majd elmegy magától. Szegény Fruzsina.
Néhány perc múlva Rezeda is kiugrik az ablakon. Az udvarról a Dunapart felé visz egy út. Rezeda gallériába húzva fejét, oson a régi sárga fal mellett. Csak minél messzibb lenni erről a tájról.
Jó napot, Rezeda úr! A vörös postakocsi. Szeretném, ha dedikálná.
Honnan ismer engem? Gyermekem.
A képzőben nagyon sok lány olvas.
Miket?
Többek között Kis József lapját is, és benne az önregényét. Az egyik rajongója, nem én, egyszer elhozta az ön arcképét, amely ebben a lapban jelent meg. Uh-huh. Azóta ismerjük. Milyen boldog lehet egy író.
Maga tanítónő lesz? Látom az uniformisáról.
Igen. Tandíjmentes vagyok. Szeretek tanulni, rajzolni, és már néha tanítok is.
No.
Nem is tudja Rezeda úr, hogy milyen önálló lesz az ember, ha megszokja, hogy másokat tanítson. Én 6 esztendős korom óta, mikor apámat elvesztettem, önálló vagyok. Akkor kezdtem ugyanis tanítani az öcsémet.
Hát engem is megtaníthatna valamire. Erre az önbizalmas bátorságra, gyermekem. Az utcán megszólítani csak úgy egy olyan embert, akit csak arcképről ismerünk. Irigylésre méltó bátorság. Tessék a könyv.
Köszönöm.
A kisasszonyoknak pedig üdvözletem.
Az Üllői út sarkán, a nagyvilágias korát élő Budapest forgatagában újabb meglepetés fogadja Rezeda urat. Újságárusok kiáltozása töltötte be az utcasarkokat.
Megjelent a vrespest a kocsi, meg ne eselsz a kalandjai.
A legjobban bevált pesti regény volt ez idő tájt a vörös postakocsi, mert az a híre járta, hogy az akkoriban tragikus sorsot élt a sok beszédre alkalmat adó Mágnás Elza, a gazdasszonya és annak szeretője Nick Guszti által meggyilkolt kurtizán története foglaltatik benne. Egy nőt megöltek, aki sem kedves, sem feltűnően szép nem volt életében, csupán szép ruhái és csodálatos ékszerei voltak, és büszkén viselte azokat az Orfeumi éjszakában.
Mi tetszik, kisasszony?
Könyvet kérek, a vörös kocsit. Azt mondják, Elza egészen alacsony sorból kezdte. Ez is benne van?
Benne, hogyne. Megjelent a vörös postakocsi.
Mégiscsak gazdag kokot szeretne lenni mindenki ebben a városban. Még ha végül meg is alig érte. A gyémánt most is tündökletesen szép, és mindig hívni fogja a nőket. Az orfeumi zene bolondosan cseng, kis cselédek vackukon Mágnás Elzáról álmodnak. Szegény ékszertelen nők irigykedve sóhajtanak. Míg egyszer újra eljön a pék, és öl.
Új hírek! Gyilkosság a Király utcában, itt a nap, megjelent a nap, a nap olyan szükséges, mint a levegő, férjhez ment a hóhéránya,
mintha mindenki újságot írna és árulna. Azért olyan soványok Pesten az emberek, mert az újságok miatt nincs idejük kellőképpen megemészteni az ebédjüket. Holott az volna a rend, hogy hetenként egyszer kellene olvasni újságot. Mint apáink cselekedték.
Megjelent az est az est, megszökött egy gazdag bankár. Est az est, a mosónő főnyereménye.
Budapest legjobb hírlapírói álltak össze szövetségbe, hogy valami olyasmit produkáljanak, amelynek nem volt még őse, de talán még szülője se a régi hírlapírásban. A legtalálékonyabb elmék gondolkoztak minden nap, hogy eltalálják, mi az a kérdés, amely aznap érdekli a budapesti olvasót. Az események amúgy is jönnek az idő mindennap szülő méhéből, amelyeket higgadtan, igazságosan, megbízhatóan kell feljegyezni, hogy mindenki hitelt adjon a két krajcáros újságnak, akár a Bibliának. Ennek az új lapnak a megszületéséhez a fiatalságnak az a halhatatlan bizalma is kellett, amely bizalom nem ismeri a lehetetlenségeket.
Est az est! Megfogták Svarcirma gyilkosait!
Az Üllői út sarkán Rezeda úr is átfutott a lapját, és megtudta belőle, hogy semmi nagyobb baj nincs Magyarországon. Gróf Tisza István kemény kézzel fogja a gyeplőt, a színházban Molnár Ferenc ördögét játsszák, a lóversenyek elkezdődtek. Ezen a tavaszon Rezeda úr oly fiatalnak és bölcsnek érezte magát, hogy az iskola illatú kis képzős leánykát elébe, sőt fölébe helyezte mindenkinek. Ez a lányka tisztaságával, bizakodásával és hitével ámulatba ejtette őt. A szálloda előcsarnokában megpihen, és a szokott telefonhívásra vár, közben az újságot böngészi.
Akármit beszélnek, háború van a levegőben. A gyakorlat mindenütt. Debrecenben önkétesi vizsgát tettek a könyvelők. Minden állon tartalékos tisztek akarnak lenni. A fene egye meg a bolond eszüket. Háborús mozgalmak a Balkánon. Nem fél itt senki annyira se a háborútól, mint egy női esernyőtől.
Okvetlenül látni akarlak még ma.
A szokott helyen?
Igen, nyomban. Egy negyed óra múlva. 10 perc múlva. Csak leteszem a telefont, és már is indulok. Kérlek, ne hagyd, hogy megelőzzelek. Mégiscsak nő vagyok. Vedd tudomásul, hogy a mai naptól kezdve többé nem válunk el egymástól. Mindig együtt leszünk. Társaságba, színházba, bálba nem kívánkozom. Vajon kit találnék ott, aki felérne veled? Majd úgy rendezem, hogy esténként nálunk tölthesd az idődet.
Ez a férjed?
Jánost el kell viselni neked is, éppen olyan elnézéssel, mint én. Vannak ám nekem szellemes, kedves, eszes és nem mindennapi barátnőim is. Nem kell attól félned, hogy mindig Jánost kell hallgatnod. Szilviának is kiadom az útját. Mert bár nem rossz szívű, mégiscsak közönséges teremtés. Úri nők és úri emberek közé fogunk járni, édes szentem.
Na, és mi lesz a jogcímem arra nézve, hogy ezekben az úri körökben megjelenhessek?
Az lesz a jogcímed, hogy a szeretőm vagy. Most egyenesen hazamegyünk, nálunk töltöd az estét. Képzelje, Jánoska, Rezeda úr egy nővel ment karonfogva a budai korzón. Mentek, mendegéltek, andalogtak, én szépen mögöttük az ábrándozóknak, míg a hölgynek egy kapu alatt akadt dolga. Valószínűleg harisnya kötőjét kötötte meg. Én felhasználtam a kedvező percet, és Rezeda úr karjába fűztem a kezem, és ő gyanútlanul jött tovább vele, mintha a régi hölgyével folytatná a sétát. Még randevút is adott a választó hercegnél. Csak az Andrássy út íblámpásai alatt vette észre a barátot, hogy idegen nő lóg a karján. Így került ide ma este.
Ezt nem jól tette. Az elhagyott hölgy bizonyára tűvét tette a Dunapartot.
Ó, legfeljebb nem megy el a randevúra, a választóherceghez.
Mindig ilyen szeles ez az asszony. Lazac és új burgonya lesz vacsorára.
Képzeljétek, megcsípett Rézi. Nem tudtam előle megmenekülni. Holnap délután uzsonna lesz nála. El kell menni. Az a kérése, hogy a társaság kedvéért jöjjön el maga is, uram. Magával hozhatná barátait is.
Talán nem is ismerem.
A te igazgatónét, az a Molett hölgy, ő is ott volt a királyban, szilveszterkor. Emlékszem, dúskeblein legelészett a szemével maga is, Kázmér.
Nekem holnap a Bergerály kávéházba kell mennem, hogy Sebestyén igazgatóval egyet mást megbeszéljek.
Mindenki ezzel a Sebestyénnel akar beszélni Pesten. De maga a Rezeda, pláne a mai gyönge koszt után, amellyel mi kínálhatjuk, nem mulaszthatja el Rézi híres uzsonnáját. Cenner főtisztelendő úr, az erzsébetvárosi káplán, a Cenner jádák szerzője is megígérte részvételét. Verseket mond az ételekre. Egy nőköltő is meghívást kapott. Szerető Istenem.
Fából faragott poharak.
A nagyszüleim poharai. Kis körösön volt szőlőjük, ahol Eszterházinak. Hát, a spájzomra nem kíváncsi.
Rézi nagyságos asszony állítólag minden új vendégnek meg szokta mutatni a kamráját. Valóban tekintélyes, a fővárosban szokatlan spájza volt Rézinek. Falusias illatok lebegtek benne. Fehér pettyes piros pongyolájában befőttes üvegnek látszott a kistermetű asszony is. Mielőtt a vendégek közé visszatértek volna, Rézi még egy szobát mutatott meg Rezedának. Hűvös, bezárt spalettájú szoba volt, benne levendula illat. A hálószoba. A falon képek, családi olajfestmények.
A szüleim.
Hanem Rezeda nem a képekre nézett a fél homályban, hanem Rézi arcába. Hamvasbarna, konyba tűzött haja volt, simogatni valóan gömbölyű nyaka, és álla felett ajkak, amelyek furcsán, titkosan mosolyogtak. Ilyen várakozó, bíztató, szinte hívogató női tekintetet régen látott Rezeda.
Ne, most ne. Maga úgyis nagyon jóban van Késő János néval. Elárulna Fanninak. Megmutatom magának a fehér neműs szekrényemet is. Vannak ingeim, amelyeket még a nagyanyám viselt. És az anyám alsó szoknyái is mind itt vannak. Nézze csak.
És a maga fehér neműje, Rézike?
Majd máskor. Ne! Még sohasem csókolta meg senki a számat, az uramon kívül.
Tudja, hol találkozunk?
A választóhercegnél. De Fanni barátnőmnek soha-soha nem szabad megtudnia.
Honnan tudja a választót?
Megálmodtam. Én hiszek az álmaimban. Sok mindent megálmodok előre. Mondja azt, hogy a pincét és a padlást is megmutattam. Hadd nevessenek ki az asszonyok.
Én meg arra kérem, hogy nevezzen engem Gazsinak. Mint a férjét szokta. Hogy álmában ne áruljon el.
Hát a vendégkönyvbe beleírta nevét, Kázmér.
A vendégkönyvet nem láttam.
Elfelejtettem. Hál' Istennek annyian vagyunk, de a hibát mindjárt jóvá tesszük. Kérem a kezét, Kázmér. Átvezetem az irodába.
Aranymetszetű album. Sok-sok dicső névvel megrakol. Mint boldog lakomák egyik résztvevője. Aláírás Rezeda Kázmér. Jó lesz csütörtökön délután 5 órakor?
Ma vasárnap van.
Akkor szerdán.
Szerda? Szerencsés napom.
Maga nagyon hűtlen férfi lehet, Rezeda úr. Alig váltottunk néhány szót, nyomban elpártolt tőlem. De fehér az én májam is. Ne féljen. Miért bámulja mindig Fruzsinát? Nagyon jól érzi magát a partnerével, csak úgy patakzik róluk a verejték, annyira táncolnak.
Nem ismerem azt az urat.
Nem ér semmit az a lovag, aki egyetlen nőszoknyájához van odavarva, mint valami pertli. Maga például nem is tudja rólam, hogy költőnő vagyok, és az egész társaságból én érteném meg igazán. Ezeknek a civil nőknek csak találkozókon jár az eszük, amelyek elveszik a férfiak idejét. Rabszolgát szeretnének maguk körül. Ha nihilistát akar látni, nézzen meg engem. Én még sohasem mondtam férfinak, hogy várjon meg itt vagy ott. Még a színházból is magam szoktam hazajárni. Soha gondot, fejtörést nem okozok senkinek.
Szeretném a verseit ismerni, Ilona. Jánoska, fáradt vagyok. Az evezés is nehezemre esik.
Mert megkergették, mint egy városba tévedt falusi kutyát, amely ott hagyta a szekerét.
Ha én tudtam volna, hogy mit kell csinálni odakünn a világban, bizonyosan nem kergettek volna.
Pedig magának mégiscsak vissza kell menni a világba, bármennyire nem is érti annak dolgait.
Mindenki ellenem szövetkezett, maga is. Hát nem érti, hogy nem tudom annak a titkát, hogyan kell viselkedni, hogyan kell ellent mondani. Ráeszméltem, hogy annyit se értek az élethez, mint egy gyerek. Mert amint cselekedetekre kerül a sor, elhibázom a dolgot. Mellé ütök a szegnek.
Mire újra visszamegy a világba, nem üt mellé a szegnek. Eltalálja a dolgokat. Mert maga ügyes, kedves, értelmes ember. Maga életre valónak született. Sokat gondolkoztam én maga felett magános éjszakáimon, Rezeda. Mert bár elhagyott, nem haragudtam magára. Mindig tudtam, hogy nem a nők barátjának, vagy magyarán mondva nem stricinek született. Ez az, amit soha se felejtettem el. Amit magának se szabad soha elfelejtenie.
Mindig dolgozni szerettem volna, mint valami elmeháborodott. Már korai fiúságomban örültem a garasnak, amit magam kerestem meg. Lehet, hogy ez a legnagyobb ostobaság. Mert az élet nem munkára való.
Azt maga csak valami éjjeli kávéházban, vagy lump cimboráktól hallotta, hogy az élet nem munkára való. Az én apám 70 esztendős, de még mindig ködmönt var, mert a gyerekeitől nem fogad el semmit. Vissza kell térni az életbe, és másképpen megfogni a boldogulást, mint eddig. Ezek a kis kalandok, amelyekbe belebetegedett, kedves barátom, nem számítanak semmit. Holnap nézzen körül a városban, mintha senki se ismerné. Isten veled. Soha se lesz többé olyan kedvesem, akivel itt csónakázhatnék.
Lassan indulnak a város felé, mintha éreznék, hogy sokáig nem találkoznak ilyen barátságos hangulatban.
Vissza kell térni a világba. Jánoska mondja, aki idáig mindig dugdosott a világ elől.
Még nem értek a körömhöz, amikor meghallották azt a tompa zúgást, földrengés morajlását, amely ezen az estén Budapestet talpra állította.
Na látod, már is visszamentél az életbe.
Háború, háború. Megbarandult az egész világ. Felejtő.
Háborúba kell menned neked is, kisfiam. Hajolj le, hadd csókoljalak meg. Hát, ha visszatér az élet kedved.
Úgy csókoltál meg, Jánoska, mint egy markotányos nő.
Önarckép színes háttérrel. Rezeda Kázmér szép élete. Kródi Gyula regényét rádióra alkalmazta Weber Károly. Szereplők: író Tomanek Nándor, Rezeda Kázmér Balkai Géza, Késő Fáni Esztergályos Cecília, Szilvia Farkas Zsuzsa, Johanna Kálla Irona, Rézi Csűrös Karola, Ilona Földi Teri, képzős lány Jani Ildikó. Közreműködött Bálint György, Láng József, Lejzen Antal, Seres János, Varga Edit. A felvételt Varga Károly és Nyírő Zsuzsa készítette. Zenei munkatárs Török Etel. A rendező munkatársa Gábor Zsuzsa és Orbán Jenő. Szerkesztő Dénes István. Rendezte Dobai Vilmos.
A felvétel 1985-ben készült, és a Kossuth Rádióban legutóbb 2010. augusztus 22-én hallhatták.